Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast 78. epizódja, amiben Szabó Adriennel fogunk beszélgetni a Magyar Superfood című könyvéről.
Először szeretném megkérni téged, hogy egy picit mesélj magadról, hogy hol dolgozol, esetleg milyen viszonyod a dietetikával, hogy alakult ez az egész szakma.
Sziasztok, szóval Szabó Adrien vagyok, én is dietetikus. Hát én teljesen véletlenül jelöltem be a dietetikát a gimiben a felvételikor. Abszolút az orvosi volt az első helyen, mert azt gondoltam, hogy igazán szolgálni, segíteni, gyógyítani, a kórházba dolgozni, hát majd igazán az orvos tud, úgyhogy hát akkor jó segítség érdekében orvosnak kell tanulnom. És a dietetikát megjelöltem harmadiknak, mert amúgy az tetszett, hogy kajával foglalkozik, és enni mindig is imádtam, az étvágyam az mindig is jó volt. Szerintem talán soha nem voltam olyan beteg, hogy nekem ne legyen étvágyam. Tehát amit mondunk, ugye, hogy attól, hogy a gyerek hányt, nem kell utána a mostani ajánlás szerint már háztartási kekszemmel kétszer sülten koplaltatni egy napig, hanem amint van étvágya, jelez a szervezet, akkor arra lehet hallgatni. Na hát én tipikusan ilyen voltam, hánytam, 10 perc múlva már szerettem volna enni a normális kaját. És akkor, mivel nem vettek fel az orvosira, két ponttal lecsúsztam, és egyébként elvégeztem a Testnevelési Egyetem humánkineziológiai mesterképzését, és akkor ott az egyik tanár, az egyik kardiológus nagyon unszolt, hogy jelentkezzek doktori iskolába, és onnan is pont két ponttal csúsztam el, úgyhogy ez a két pont ez így ezért maradt meg ennyire pontosan a fejemben. Elkezdtem a dietetikát, hogy akkor mégsem menjen egy évem kárba, meg akkor megnézem, meg mellette úgyis újra érettségizek akkor bioszból. Aztán nagyon megtetszett, és úgy döntöttem, hogy ott maradok. Meg egyből jött, nem is tudom, mi volt az elején, hogy anatómia, vagy élettan, nem tudom, van egyből a legelején, de azt éreztem, hogy elég nekem ez az anatómia. És hát utolsó fél évben voltam Erasmuson, nekem az nagyon nagy élmény volt Amsterdamban, tehát amikor bárhova utazok egyébként a világba, mindig megnézem a templomokat, meg a kórházakat. És ott is bementem a kórházba, így szétnéztem, és akkor addig mentem, amíg egyszer csak valaki nem szólított meg, hogy mit keresek, és akkor ott visszafordultam, de hogy így nagyon tetszett annak a minősége, és amikor így keresem a motivációt, meg hogy milyen minőségben kellene dolgozni, meg hogyan is kéne kinézni ennek a roskadozó kórháznak, és hogy ne egy fiktív amerikai sorozathoz hasonlítsam a kórházi életemet, hanem valami reálishoz, akkor az gyakran eszembe jut. És akkor, amikor én végeztem a suliban, akkor először egy egészségügyi piackutató cégnél dolgoztam dietetikusként, és közel 3 év alatt mindig volt valami újabb feladat, amit adtak nekem, amiben motiválni tudtak, tehát egyszer kutatásba részt venni, és különböző városok nevesebb orvosaival kellett interjút készítenem, új gyógyszer behozatal előtt felmérni a piacot, a betegcsoportot, hogy nekik mire van szükségük, milyen problémáik vannak. Terápia támogató programokhoz rengeteg kiadványt írtam különböző betegcsoportoknak, például volt hasnyálmirigygyulladás, májbetegség, de diabétesz különböző típusai, diabéteszes neuropátia, de voltak daganatos betegek is. Aztán nagyon azt éreztem, hogy most már nincs az a motiváció és nincs az a fizetésemelés, amivel engem a számítógép elé lehet kötni, és akkor egyik pillanatról a másikra láttam is, a dietetikus csoportba hirdették, hogy a Szent János kórházba keresnek dietetikust, oda elmentem, hát a pszichiátriára, nem tudom, hogy kinek volt még szerencséje, vagy hát szerencsétlensége ahhoz az osztályhoz. Ott egy hónapig bírtam, és onnan eljöttem, mert mondom, hogy mindig nem az a szakmai munka, amit szeretnék végezni, és most itt nem tudom, hogy mennyire fair, hogy ezt így elmesélem, de nagyon nehéz volt. Tehát ott egy hónap alatt egy beteggel tudtam kiharcolni, hogy tudjak dolgozni egy anorexiással, és akkor abszolút támogatták a munkámat, amit próbáltam vele végezni. És akkor utána szintén egyik nap még a Jánosban dolgoztam, következő nap meg már a Sóténak a transzplantációs és sebészeti klinikáján, és akkor ott vagyok a mai napig. Én imádom, mert egy pici klinika, személyesen ismerek kb. Minden beteget, és borzasztó izgalmas. Tehát ugye sebészeti és transzplantációs klinika, tehát általános hasi sebészet, bár azért van lábamputációtól kezdve minden is. Úgyhogy a sebészet része is nagyon izgalmas, meg hát ugye a transzplantáltak májvese és hasnyálmirigy transzplantáció zajlik nálunk. És ez egy annyira összetett terület, hogy mindig van mibe fejlődni. Uh-huh. Mindig. Tehát nincsen egy unalmas nap sem. Érdekes, hogy ugye addig előtte a régi munkahelyemen én voltam kvázi orvoslátogató, és mentem orvosokhoz projektek miatt, meg kutatás miatt. Most meg hozzám jönnek most már 4 cégtől is látogatni. Úgyhogy nagyon szeretem. Gondolkoztam ott az egészségügyi jogviszonynál én is, ahogy Jenny mondtad, hogy nálad is ott volt ez a komolyabb elgondolkozás, hogy ott hagyjam-e a kórházat. Meg engem is vittek COVID-osztályra, nyilván, tehát vörözzónába én is lehúztam egy hónapot. Aztán úgy döntöttem, hogy ezt annyira szeretem, hogy amíg lehet, és nincs teljesen ellehetetlenítve, addig csinálom. És akkor nem tudom, hogy mennyire meséljek még a munkáról, vagy mi érdekes még belőle. Igazából Instagramon eléggé látszik, hogy mit csinálok. Igazából mellette még magárendelésem van online is, ami teljesen saját magam csinálok otthonról. Erre van ANTS engedélyem, meg dolgozok fizikailag is a kórház melletti magárendelőben, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ott van, amit végzek a kórházba, egyből tudok átmenni a magárendelőbe, és akkor ott tudom fogadni az olyan betegeket, akik nem TB-s rendelésen érkeznek hozzám.
És akkor ehhez az egészhez hogy jött a könyvírás? Illetve, ha jól tudom, akkor te kerested meg a kiadót a könyvnek az ötletével, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy erről mesélj egy kicsit.
Hát ez teljesen véletlen jött, tehát nem tudom, sajnos nem emlékszem pontosan, hogy könyvet írni én így nem akartam, tehát nem is gondoltam, hogy arra halandó ember képes, mert olyan nagy dolognak éreztem. Aztán, amikor elkezdtem, akkor nagyon profán lett az egész. Teljesen úgy történt az is, mint a munkaváltás, hogy elegem lett az ülő munkás dietetikusságból, és hogy kórházba akarok tevékenykedni. Ugyanígy ilyen pillanatszerűen jött a könyv is, hogy így azt éreztem, hogy görgettem, hát megint Instagram. Tehát ezért mondtam nektek, amikor beléptem itt az ajtón, hogy nagyon sok pozitív dologra is fel lehet használni, mert ha nincs az Instagram, ahol görgetem a posztokat, és akkor jön egy poszt, ahol arról beszélnek, hogy tudom én, a gardrobodat hogy rendezd be úgy, hogy idén hol vásárolsz ruhákat, hát az a szekrényemből vásárolok. Tehát, hogy fenntartható ruházat, vedd meg használtan, vegyél környezetbarát tisztítószert. Tehát nagyon sok ilyen környezettudatosságra oktató account van, és akkor emellett meg táplálkozási tanácsadók meg tömkelegével a műanyagba csomagolt, egy adagra kiporciózott étrendkiegészítő, ilyen por, olyan kapszula, ilyen készítmény, olyan superfood, és így egyszerűen úgy áll össze egy nagyon nézett táplálkozási tanácsadónak a reggelie, mondjuk egy kása, hogy beleraknak körülbelül minimum 5 féle csomagolt, messziről érkező valamit. Ami mind finom, meg persze egészséges, meg nem tudom mi, de olyan nagy volt így hirtelen a fejemben az a kontraszt, hogy fenntartható otthon, meg életmód, meg takarítás, meg csomagolásmentes vásárlás, és az egészség, meg annyira környezetszennyezőnek éreztem a látványos Insta influencerek oldaláról, hogy mondom, mi nem foglalkozunk ezzel, hogy a táplálkozás is lehetne fenntartható, és hogy a fenntartható táplálkozás lehet egészséges a számunkra is fenntartható, és mondom, erről miért nem írunk egy könyvet? Mondom, itt a jó dietetikusok itt vannak, hát azért van pár Insta dietetikus, akinek nagyon sok követője van, és fantasztikus dolgot csinálnak, és mondom, hogy lehetne ezt még hangzatosabbá tenni, mert azért még mindig sokkal több az olyan celeb, aki reklámoz valami étrendkiegészítő készítményt, és mondom, kellene valami nagy látványos könyv, és akkor azonnal írtam a Szarka Dorkának, aki tudtam, hogy egy olyan kiadónál, ahol szakácskönyveket adnak ki, már írt előszót, mondom, hát ha van kontaktja a kiadóhoz. A Dorka azonnal válaszolt, megadta a kontaktját, én azonnal írtam a kiadónak, hogy van egy ötletem, hogy működik ez. Egyből egy-két nap múlva adtak időpontot, bementem, én csináltam kb. Egy 3 PPT-s, vagy egy 3 szlájdos PPT-t, amiben szerintem az első bemutatkozás volt, az utolsó meg a kontaktom. És szerintem ilyen egy-két dián összefoglaltam, hogy mit szeretnék, és de hát nem volt még bennem koncepció, csak az, hogy akarom, és még tegnap csináljuk meg, mert ezt most kell csinálni, meg ez egy olyan téma, hogy most tök aktuális, de még senki nem foglalkozik vele itthon, és a negyed óra után már arról beszéltünk, hogy milyen határidővel készítem el, tehát hogy a kiadó is így azonnal látta. Úgyhogy onnan meg már így egyik lépés követte a másikat, és egy ilyen elindult a mókuskerék, és azt már nem lehetett megállítani, mert az így utána így beindult a dominó.
Ez annyira jó, úgyhogy vannak olyan emberek, akik kitalálnak valamit, és belekezdenek.
És én?
és ez annyira szép, mert én bármit, bármikor képes vagyok halogatni tényleg, és jaj, ez nagyon jó. Most ebbe te leszel a példaképpen, hogy nekiálljak dolgoknak.
De ez nekem is annyira jó élmény volt, mert én is féltem attól, nekem nagyon régi szorongásom, hogy és persze ez nem múlt el, de hogy legalább van egy kézzel fogható pont, ahol ezt nyakon tudom csípni, hogy engem zavart, hogy semmiben nem vagyok a legjobb. Mindig volt nálam szebb, okosabb, szebben énekel, csinosabb, jobban teljesít, szebb hivatást választott, több barátja van, sikeresebb, előbb van gyereke, előbb van magárendelője, megvan a szakiránya. Mindenkinek volt. És nekem az, hogy egyszer jött egy olyan dolog, amiben úgymond első voltam, és ebben nem az a lényeg, hogy én első vagyok, és hogy én, hanem hogy az olyan jó volt, hogy igazából csak volt egy bevillanás, azt megragadtam, és produktívvá formáltam, hogy mondom, hát lehet, hogy majd jön még ilyen. Meg amikor rám ír Instagramon olyan valaki, hogy gimnazista gondolkozik a dietetikán, hogy lehet-e vele munkát találni, hogy javaslom-e. És mondom, hogy hát persze, el kell kezdeni, és akkor ha te is. És egyébként ez nekem Hollandiában volt olyan, hogy elmentem konzultációra egy, hogy hívják ezt, nem tudom, milyen tanárral beszélni, hogy mutassam be a projektemet, hogy hol állok, mi az ötletem, és mondtam meg, hogy hát nem tudom, azt mondja, akkor menjek haza. Amíg nincs ötlet, addig nem akar látni, de hogyha megvan az ötlet, konzultációs időponttól függetlenül is kopogtassak be a szobájába. És ő mondta, hogy akkor gondolkozzon, ahol akar, biciklizés közben, zuhanyzás közben, és hogy ez így tökre megmarad bennem, hogy gondolatok jönnek egyébként, hogyha az ember így aktívan benne van az életben, és akkor ez nekem egy olyan megnyugtató dolog volt, mert ha esetleg úgy döntök, hogy a kórházból elegem van, vagy elegem van a magántanácsadásokból, ahol ugyanaz a kilátástalan hisztaminos betegséggel találkozom egy nap századszorra, akkor tudom, hogy itt van például az a könyvírás lehetősége, ami, hát tudjátok, hát ezért csináltok podcastet, tehát nektek aztán pont nem kell magyarázni, hogy mennyi téma van, amiben bele lehetne ásni magunkat, és az mennyi biztos. Mindenről lehetne könyvet írni. Úgyhogy mindenkinek mondom, hogy legyen dietetikus, mert ezzel aztán bármit lehet csinálni.
Igen, mert egyrészt az ember odaállhat valami mellé, vagy kivesészhet valamit, hogy az miért nem jó. És azért ez egy ilyen végtelen sor.
Mert... És kinek mi a testhez álló?
Igen. Egyébként a könyvírásnál azt nekem tanulnom kellett, hogy hogyan kommunikáljak, és egy ilyen nyomtatott könyvben, ami nem egy podcast, nem egy újság, nem egy nem tudom, hanem úgymond egy időtálló darab, és persze hát van javított kiadás, meg ilyenek, de hogy abban nem lehet így véleményt formálni, hogy kinek mi a testhez állóbb, hanem azt nekem piszkosul nehéz volt, hogy objektív legyek, és az az indulat, ami kiváltotta belőlem a könyvírást, hogy szeretnék a tévhitek, meg a baromságok, meg a hangzatos import hókuszpókok, vagy hókuszpókuszok mellett, tehát, hogy na szóval azt elfolytani, hogy mi az én véleményem, hanem a tényekre fókuszálni, az nehéz. De persze az ember megközelítheti abból a szempontból, hogy mi a testhez álló neki, csak a könyvnél nagyon le kell csendesíteni ezeket a hullámokat.
Hát főleg, hogy azért egy dietetikus nem felejtheti el azt, hogy azért egy szakma, mert azért egy ilyen valaki, aki mondjuk semmilyen, mondjuk nem egy adott szakmához hű, akkor ugye ő lazábban.
Igen. Meg akit mondjuk vélemény, ismernek, igen. És azért veszik meg a könyvet.
Igen.
De én a kutyát nem érdeklem, amit én nem bánok, mert én pont, na mindegy, szóval, mint ahogy a főhős egy jó könyv végén eltörpül, vagy mondjuk meghal, mint Antigone, és az ő általa hirdetett eszmei dolog tud ki körvonalazódni. Én ugyanígy voltam vele, hogy hála Istennek, hogy nem ismer senki, ne rám figyeljenek, meg ne engem kritizáljanak, meg hála az égnek, hogy nem tudnak semmit a magánéletemről, tehát nem mondhatják azt, hogy nekem könnyű, vagy nem tudom mi, hanem a témára figyelnek. És ennek így örülök, hogy az nem is kellett nagyon benne lennem, de hát ezért, igen, tehát ezért az eladásban nem volt robbanásszerű dolog. Pontosan előttem a könyvkiadóban Nárai Tamás könyve jelent meg egy a francia süteményes receptje, vagy receptjei, és ott az előrendelés során 2 hét alatt fogyott 2000 könyv, nekem meg 2000 könyvem több mint fél év alatt fogyott el, úgyhogy azért Hiába zseniális a téma, azért egy ismeretlen szerzőtől ezt nem viszik úgy, mint a cukrot.
De ez mindenben így van. Ha videóról van szó, ha podcastról igen, van szó, igen. Bármiről. Tehát az ember a fején is pörölket, és csinál valami igen. csodálatosat, azért nem mi mindegy
tudjuk, a háttér. Nincs mögöttünk ugye semmilyen cég, senki nem szponzorál, nem költünk reklámra, és hát szépen lassan növekszünk, de hát itt a lassan van a hangsúly.
Mondjuk a kis kiegyensúlyozott, nem szélsőséges dolgainkat, aztán, aztán néhányakat érdekel.
Igen, bízunk benne, hogy hallgatják emberek. Egyébként a hangzatos dolgokról jut eszembe, hogy a magának a könyvnek is az lett a cím, hogy Magyar Superfood, és megmondom őszintén, amikor én először találkoztam ezzel a címmel, akkor az volt a véleményem, hogy na ne, komolyan egy dietetikus beáll egy Superfood című könyv mögé, ezt nem mondjátok komolyan, és utána elolvastam veled egy interjút, és akkor így átfordult bennem az az egész, hogy ja, tehát pont igen. ezért lett ez a cím, úgyhogy erről beszélj egy kicsit, kérlek.
Az volt a nehéz az egészben, hogy akkor kezdődött a könyv elkészítése konkrétan, mert az ételek lefőzése a kiadó konyhájában, amikor az első, a járvány bejött az országba. Ezért amikor megjelent a könyv, akkor is ment a húzavon, hogy megjelenjen most, vagy várjunk később, aztán igazából jó, hogy nem vártunk, mert utána megjött a következő hullám. Szóval nem volt egy nagy könyvbemutató, ahol ezt elmondhattam volna, hogy azért lett Superfood a címe, mert azoknak akartam elmagyarázni, hogy lehet a hazaiból és normális étkezésekkel is összeállítani az egészségtámogató étrendet, akik kifejezetten azt hiszik, hogy a superfood lesz a megoldás, tehát nekik akartam egy jó választ adni, vagy egy jobb megoldást adni a kezükbe, mert aki, most gondolok én itt az anyukám korosztályára, hogy ő azt se tudja, mi az a superfood, és akkor ezt meglátja, akkor ő, neki az nem fog kelleni, de ő maga eszi is rendesen mindennap a savanyú káposztát, meg kijár a piacra. Jó, mondjuk ez nem igaz, hogy a szüleink korosztálya nem kellene edukálni, de hogy egy könyvnek nem lehet olyan címe is, ami megszólítja azokat, akik nem szuperfood pártiak, meg azokat is, akik azt szeretik, vagy azt keresik. Hát ez egy nehéz döntés volt egyébként. Pont ezért nem is hazai szuperfoodok, meg magyar szuperfoodok, mert azt már ragozni már nem akartuk, mert az teljesen nyakat tekert lett volna. De mondom ezért, hogy kifejezetten azokra reflektáljunk, akik azt gondolják, hogy áll ez a fogalom, hogy superfood, de a mai napig kapok érte negatív kritikát, de nem lehet úgy könyvet írni, vagy nem lehet úgy alkotni, hogy valaki ne akarjon kritizálni, és még egyébként én nekem egy szavam se lehet, mert csak ekte kötözködést még nem találtam. Na jó, egyet, hogy gondolom, hogy az avokádókrémet én helyettesítem a lemmagos brokkolikrémmel, hát semmi köze nincsen hozzá. Mondom, tápanyagtartalom szempontjából nagyon jó, a színe ugyanolyan szép, tehát ha rárakod a budjantott tojást, akkor ugyanolyan nagyon látványos. Mondom, igen, az íze az más, de hát az avokádónak lesz csak avokádó íze, tehát ugye nem azt mondtam, hogy ez egy az egybe Ctrl-C, Ctrl-V, hanem jó alternatíva lehet. Hát, hogy mit tudok ajánlani akkor, aminek avokádó íze van. És letiltottam egy idő után ezt a kérdezőt, mert nem értette meg, de így ezt az egyet leszámítva nem volt semmi negatív.
Ez tök jó.
Úgyhogy meg amúgy magában a könyvben is teljesen tisztába teszed ezt a fogalmat, és a helyre rakod.
Igen, és szavam nem olyan lehet. Szempontból tényleg jó, hogy ilyen figyelem felhívó. Mert azért sokszor az ilyen, ha valakiben valami negatív érzelmet kelt esetleg, akkor is érdekli, hogy na azért ez mi lehet, akár hogyha ez ilyen kattintásvadász cikkeket nézünk azért. Az igen. is jó, úgyhogy...
Nem tudom, valaki egyébként egy Kossuth Rádiós beszélgetésben ajánlottak valami nagyon jó címet, és akkor azt fel akartam írni ott, hogy megjegyezzem, hogy mit lehetett volna. Na mindegy, de nehéz, már a könyv javába készült, amikor a címmel még mindig sehol nem voltunk, hogy mi legyen, úgyhogy igen.
És amúgy összességében mit is jelent az, hogy superfood? Így csak így röviden, hogyha már így ebbe idézőlesen belekötözködtünk, de nem igazából.
Hát röviden, igazából mivel ez nem egy szakmai definíció, nem egy tudományos alapokon nyugvó meghatározás, ezért azt gondoljuk, hogy azok a szuperfoodok, amiknek a tápanyag sűrűsége, és ez itt lehet vitamin, ásványi anyag, fitonutriens tartalma, az intenzív, tehát nagyobb a tápanyag sűrűsége. De hát, hogy konkrétan mire gondolunk, az már nincsen megfogalmazva. Tehát mondjuk a lazacot oda kerül, mert mondjuk magas az omega-3 zsírsav tartalma, vagy oda kerül a brokkoli, de hogy konkrétan mivel hasonlítják össze, nekem az tök érdekes volt, amikor rátaláltam erre az ORAG indexre, az Oxygen Radical Absorb Capacity, hogy ez a listázva van ételcsoportonként, hogy minek legnagyobb a szabad gyökötő képessége, és akkor tényleg azt hiszem ez a talán a goibogyó, vagy az acálybogyó van a legelején, tehát hogy az ilyen nagyon magasan, és egyből utána jön az acálcilva, és utána nem megint mondjuk valami grapefruit, vagy gránátalma, vagy ilyenek jönnek, hanem utána jön a teljesen egyszerű vörös lencse, meg a vörös bab, meg a dió például, tehát hogy amikor ezt így tudjátok, mikor szakdolgozatot írunk, hogy van egy hipotézis, és amikor a végén a hipotézist alátámasztja a kutatás, az akkora öröm, de nekem ugyanez volt a könyvnél, hogy én hittem, hogy lehet egészségesen enni hazaiból, meg minél közelebbről érkezővel, de amikor így olvastam a szakirodalmat, és így láttam, hogy ez tényleg nem hülyeséget írok, hanem ez tényleg így van, akkor annak úgy örültem, és megdöbbentő dolgokat találtam. De egyébként a Táplálkozási Akadémia mostani hírlevele is a superfoodokról szólt, a hazai superfoodról. Azt is én írtam meg így. Hát elég nehéz volt, amit megírtam több száz oldalban a könyvben, azt megírni pár oldalban a hírlevélben, de ott is ezt mondom, hogy a superfood az mennyire egy marketing meghatározás, és például az első superfood, amit elneveztek így, az egy bor volt, és pont azért találták ki, hogy jobb eladhatósága legyen, hogy azt hirdesse, hogy ez kimagaslik a többi termény közül. Utána valami nem tudom milyen különleges alapanyagokból összeért muffin volt a következő, így az 1900-as évek elején, amit superfoodként árultak. Aztán utána annyira eldurult a helyzet, hogy már több száz termék volt a piacon, ami superfood volt, és így csomó minden, ami már nem volt ráírva, pedig kiemelkedő lett volna az is. A kereslete az csökkent, és akkor az EU szabályozta is, hogy mire lehet rátenni, meg mire nem. Hogy konkrét vizsgálatokhoz kötötték, hogy valaminek ilyen extra tartalmat tulajdonítsanak.
Mondjuk olyan szempontból ez egyrészt baj, hogy annak ellenére, hogy az egészségért tenne az ember, pont hogy beszűkíti az étrendjét, és már nem lesz olyan változatos, és pont ilyen kontraproduktív lesz az egész, és mondjuk szerintem ilyen szempontból nagyon jó ez a könyv, hogy ott meg így végig rághatja magát az ember azon, hogy ez is jó, jaj, de ez is jó, jaj, még az is jó, és hogy így tök jól érezni azt, hogy igazából tényleg mindent változatosan, szépen összerakva, és hogy akkor az
nincs, nem volt olyan, amit beírtam volna, hogy bármilyen zöldség, tehát a szintelen szaktalan töknek is találtam valami bizonyított pozitív hatását. Tehát, hogy nem volt olyan, ami benne lett volna ilyen. És igen, összegyűjtöttem a veszélyeit is ebben a hírlevélben, hogy milyen veszélyei vannak ennek az egész superfood mizériának, mert hogy kizár bizonyos alapanyagokat, például sárgarépát nem raknak oda közbe, hát dehogy nem, az is szuper. És kizár bizonyos alapanyagokat, valamit meg kiemel közben, nem is lesz annyira jó, úgyhogy igen, lehet egy oldalú kicsit a táplálkozás, meg kicsit ráerősít arra, hogy amit csinálunk mondjuk karácsony előtt egy koplalás, hogy karácsonykor zabálhassunk, tavasszal tisztítókúra, és a superfood is olyan, mintha csak gyógyszerként vagy ilyen kúraszerűen be kellene szedni, és akkor az így megoldja az egyik problémánkat, és mondjuk nem lesz 50 évesen vastagbéldaganatom, mert hogy én superfoodot ettem, mit tudom én, 30 évesen, amikor elkapott ez a hullám.
Nekem azt tetszik még a könyvben kifejezetten, hogy gyakorlatilag változatosan vannak benne a sokak által ismert, kb. Mindenki által használt alapanyagok mellett azok az alapanyagok, amiket nem is biztos, hogy ismerünk, vagy akár hallottunk róla, és mégis megteremnek itthon.
Ez azért is kerültek bele ilyen extrémebb dolgok, mert ugye aki a superfoodokat keresi azért, hogy nagyon különleges módon tehessen az egészségért, annak megmutattam, hogy hát ilyen itthon is van. Tehát itthon is van olyan különlegesség, amit csak egy-egy piacon találsz, vagy esetleg a bioboltba drágában tudod megvenni, vagy el kell zarándokolni a kis termelői piacra, hogy megkapd. Illetve amikor valaki azt mondja, hogy itthon nincs elég zöldséggyümölcs, akkor annak is meg lehet tanítani, hogy de nézted már amúgy, hogy annál az árusnál van például édes kömény, gumó, és vettél már azt valaha? Mert hogyha azt érzed, hogy nem elég változatos a hazai paletta, akkor tessék, itt vannak a különlegességek. Úgyhogy ez direkt azért, hogy hű legyen a tartalom a címéhez, hogy legyenek ilyen különlegességek is. Mert általában azt is tartjuk superfoodnak, ami olyan egzotikus, olyan megfogalmazhat, vagy megfoghatatlan, hogy pontosan mi
olyan
is.
Olyan kuriózum, igen. Mert végül is ilyen megszokott dolgok miért lennének jók? Hát az ott pontosan, van. Így csúnyán megszokott.
Az újdonság varázsa kell ahhoz, hogy igazán hasson közben, hát ugye nem erről szól.
És ez, hogy most hazai, meg idén jellegű, meg ilyesmi, ez hogy tesz hozzá ahhoz, hogy mondjuk mi környezettudatosabbak legyünk, meg egészségesek, meg jobb legyen nekünk, mert amúgy ez is egy talán idézésen divatos szó mostanában, és tényleg mindenhol találkozni, én a legutóbb az instant kakaópor csomagolásán láttam, hogy és amúgy fogyassz a kakaód mellé idén jellegű zöldséget.
Mi?
Komolyan.
Szerintem az véletlen volt, benne maradt szerintem a sablon szövegből elfelejtették.
Így rajta volt ilyen kék kis gondolat buborékban, és én így ártam, és így néztem, hogy még itt is itt van. Tehát kicsit már úgy éreztem, hogy ez így követ engem ez az idén jellegű szó. Tehát talán emiatt már egy picit meg is szoktuk, de nem biztos, hogy úgy jobban benne van a tudatban, hogy amúgy ennek miért van szerepe. Mm-hmm.
Én arra emlékszem egyébként, hogy amikor a fősulim bármilyen téma volt, és szóba jött a zöldséggyümölcs, akkor ilyen állandó jelzőként ott volt a zöldség mellett, hogy idény zöldség, meg szezonális, így volt, szezonális, mindig. És én se tudtam, hogy mi a jelentősége, pedig aztán utólag, amikor visszanéztem a jegyzeteimet, akkor volt olyan tanárunk, a Gillingerné például, meg a Varga Zsuzsa, aki ugye most hunyt el, ők rendszeresen mondták, és megnéztem a régi jegyzeteimet, és ők említik, hogy miért, és hogy a hazainak magasabb a vitamin vagy ásványanyag tartalma bizonyos esetekben. Ami érdekes, hogy ugye a zöldségben nézzük azt, hogy mi a pozitív hatása, meg mi a káros. És akkor ha elbillen a mérleg a pozitív irányába, akkor már jó, akkor szívesen merjük promotálni, hogy fogyasszunk belőle sokat. De ugye nézzük a káros hatásait, és olyankor sokszor a növényvédőszer maradékok jönnek fel, hogy azoknak milyen mennyiségben vannak jelen, és ez lehet többnyire a héjában, és akkor pucoljuk meg, de akkor elveszítünk egy kigyóborkánál például csomó színanyagot, mert ugye az oda lokalizálódik, meg rosttartalmából is veszít. Szóval, hogy olyan nehéz, hogy akkor pucoljuk meg, de akkor minek együk, mikor a legmarad rosttartalma, ami nyilván nincs így feketén-fehéren. Szóval azok a termények, amik az óceánon túlról jönnek, tehát a kontinensen kívülről jönnek, azoknak statisztikailag a növényvédőszer maradványtartalma magasabb. Ami Európából érkezik, az már egy kicsit jobb, és a hazainak mindig alacsonyabb ez a káros vegyszer tartalma. De még egy erőteljes ugrás van, aközött, hogy valami primőr, tehát fóliasátorban termesztik meg szezonon kívül, meg melegítik, semmi köze nincsen kb. A napfényhez, meg a természetes talajhoz, és semmilyen egyéb növény nincs a közelében, csak monokultúrásan több hektáron keresztül egy génállományú növényt termesztenek. Ehhez képest még egy nagyon nagy ugrás, hogyha valami szabadföldön termett, szezonálisan, kistermelőnél. Mert hogyha mondjuk van egy kukorica, és mondjuk kukoricát termesztenek rajta több éven keresztül, akkor a kukoricának mindig ugyanarra az ásványanyag tartalomra van szüksége, akkor azt felszívja a talajból, akkor következő évben már értelemszerűen kevesebb lesz. Egy kis termelő, az meg általában figyel arra, hogy, tehát most kicsit ugrattam a szezonálisból, csak aki szezonálisan termeszt, az általában a kisebb léptékben dolgozik, az általában sokkal többféle dolgot termeszt egyszerre, és ők holisztikusabban állnak ehhez az egészhez, és nem csak az a szemlélet, hogy minél nagyobb profitot termelni, mármint, hogy a profitra hajtanak csak, hogy nem olyan áron, hogy kizsigereljék a természetet. És egyszerűen nekem nem az a bajom, hogy nem hazai teszik valaki, csak hogy bevinnénk vitamint, meg fitonutrienst télen a paradicsommal, és egyszerűen nincsen benne. Tehát, hogy az a földszerű anyag, amiben megterem sötétben, annak nem lesz olyan. Tehát ezért szoktam hangsúlyozni, hogy a szezonalitás az egy nagyon jó dolog föld szempontjából is, meg az egészség szempontjából. Tehát most például kiposztoltam nemrég az Instára azt a paradicsomos galettet. Tehát ha éppen mondjuk nincsen gyümölcs, de mondjuk még lesz nagyon sokáig paradicsom, amivel meg tudod csinálni, akkor most egyél paradicsomot, és asznosolt folyamatosan is. Majd télen mondom, hogy egyen mindenki olajos magvat uzsonnára, meg igenis meg lehet enni az étcsokit is, mert most is meg lehet enni, csak most használjuk ki, hogy itt van a szabadföldön termelt, magasabb vitamin, ásványanyag, fitonutriens tartalmú gyümölcs, meg zöldség. És erre konkrét vizsgálatok vannak, hogy milyen egy primör terménynek a mindenféle tartalma, amiért fogyasztjuk, meg milyen egy kis termelői öko vagy biogazdálkodásból származó.
Amúgy most
nagyon sok minden.
Volt kolléganőnk, a diplomamunkájához minős mesterképzésre jár, pont ezt fogja majd vizsgálni, ő is, úgyhogy lehet, hogy majd vele is beszélgethetünk erről, hogyha kész van.
Mindenképp, hogy szerintem amúgy ez egy nagyon fontos, mert az embereknek, ugye sokszor ki mi érezik, valaki megszokásból, valaki azért, mert éhes, meg hát mert nyilván már kell, valaki azért, mert finom, valaki azért, mert egészséges, és odafigyel erre is, nem csak azt, hogy jól lakjon, hanem az egészségét is támogassa. De nem gondolnak bele, hogy nem csak környezetvédelem szempontjából nem ideális a télen a paradicsomot, meg a folyamatosan a fagyasztott dolgokat enni, hanem az egészségünk szempontjából is. A szezonalitás az egy nagyon jó dolog, és olyan szinten a lehetőségeket nyitja ki, mert hogyha most mindig azt tesszük, ami van, akkor nem fog előfordulni az, hogy igazából egész évben fagyasztott erdei gyümölcse leszem az apkásámat, hanem mindig más ízt eszek, mindig másfajta süteményt sütök. És hogyha most odafigyelek ezekre, akkor utána majd, mikor jön megint téli időszakban a káposzta, meg a gumós, ahogy a csőben kifér meg a savanyúság, akkor utána majd újra fogom várni. De ha most is folyamatosan olyan ételeket készítek, amik majd télen kellene, akkor tényleg unalmas lesz télen.
És egyébként elmondom a hallgatóknak, hogyha követnek téged Instán, akkor ezt abszolút látják is a valóságban megtörténni. Tehát te nem az a kategória vagy, aki vizet prédikál és bort iszik. Úgyhogy a következő kérdésem az lenne, hogy néz ki nálad egy bevásárlás?
Hát fogom a kosaramat, és kimegyek a piacra, és megpakolom mindenfélével, ami van. Megkérdezgetek az árusoktól, meg előtte első lépésként megnézem azt a táblázatot, hogy ez a felelős gasztrohős oldaláról is van meg kibővítve a saját tapasztalataimmal, hogy melyik hónapban minek van szezonja, és ki van emelve, hogy mi az, ami valószínűleg a következő hónapban már nem lesz, amire érdemes odafigyelni. És akkor azért azt át szoktam futni, hogy most például múltkor felírtam a spenótot meg a rukkolát, hogy fú, azt tényleg nem vettem most mostanában, tehát ha kimegyek a piacra, akkor azt kifejezetten figyeljem, hogy legyen, hát ha nincs. És én nem bevásárló lista alapján szoktam vásárolni, hanem én megveszek mindent, amit elbírok, meg amit tudom, hogy így nagyjából egy hétre kell, ami van és tetszik. És amit mondjuk már nem vettem mondjuk a múltkor, és feltűnik, hogy milyen szép színes az a mángold, akkor abból veszek. És akkor ha teli van a hűtő mindenféle zöldséggel, akkor abból áll a hét, hogy mindent feldolgozok. Mert akkor így nincs az, hogy... A könyvemre is szoktam mondani, hogy nem úgy kell használni, hogy kinézek egy receptet és bevásárolok hozzá, hanem menjetek ki a piacra, vásároljatok meg mindent, és utána ami van, és nincs ötleted, hogy mit csinálj belőle, szerintem jó, biztos van olyan zöldséggyümölcs, amire nincsen valami tipp, de én azt gondolom, hogy elég sok mindenhez írtam valami alternatívát, úgyhogy inkább így, én így szoktam vásárolni. Nyilván egy 2-3 gyerekes anyuka válogatós gyerekkel meg férjel valószínűleg tök más eset.
De mondjuk ez is szerintem szoktatható.
Igen, csak igazad van, szerintem is szoktatható, és én abba bízom, hogy majd nálam nem lesz ilyen probléma, csak hogyha valaki már készen megkapta valahogy a családját, vagy kialakult valahogy, és ő hallja ezt, amit mondok, akkor azt mondja, hogy persze, gyere ide, azt csináld meg itt. Simán el tudom képzelni, persze. Mert hogy van olyan, amikor anyukának segítek életmódot váltani, és mondom neki, hogy de mondom, akkor tervezzük meg most az étlapot, és utána üljön le, hagyjon benne lukakat, amiket meg kitalálhat a gyerek, hogy mit szeretne enni, meg beleszólhat a férje, és beszéljék meg, hogy mi lesz a menü, hogy aztán utána ne legyen belőle összetűzés, meg nagyobb stressz ragog a nyakába azzal, hogy csinálja meg az ő étrendjét, amit mi szépen kialakítunk ketten, ami teljesen ütközik azzal, amit a család többi tagja szeretne. Szóval, hogy erre mindenkinek ki kell találni a saját rendszerét, de én akkor felpakolok egy csomó kosár, szatyor, anyagszatyor, meg szütyő, meg doboz, És akkor hát onnan megérkezek egy árus elé, és akkor szépen mindent, jaj, de ne van zacskom, várjon, van dobozom. De ez hazai? Nem, ez nem, de nagyon finom, mondom, elhiszem, de akkor köszönöm, nem kérek. Hát, de akkor hogy csinálj meg a sütemény dióból? Hát mondom, akkor nem lesz dió sütemény, ha csak a kanadai dió van, akkor kitalálok majd valami mást.
Amúgy szerintem a könyvben lévő recept is igazából olyanok, mert ezt már mondjuk nagyon sokszor emlegettem, hogy én képtelen vagyok recept alapján főzni, mármint úgy, hogy mindent betartok. Én szerintem még ezt néha egyetemen a tankonyhán is titokban csaltam. És szerintem amúgy simán a benne lévő receptekhez hozzá lehet úgy állni, én bevallom, mindig így állok hozzá azokhoz a receptekhez, hogy ami épp van otthon, amit épp tényleg szépen meg tudtam venni, vagy mondjuk szeretünk, mert én se szeretek mindent, szerintem ez normális, és akkor abból ugye összeválogatom, aztán lesz belőle egy étel, és nekem amúgy ezzel kapcsolatban, hogy akkor család, meg gyerek, meg mi az, amit bevállalhat az ember, eszembe jut mindig, amit egyszer a gyerekklinikám egy gyakorlatom volt, hogy hát mondta az anyuk, hogy jaj, hát ott ült a kislánnyal, és nem, a kislány, ő nem eszik meg semmilyen salátát, nem szereti, nem, az lehetetlen. És akkor az ottani dietetikus megkérdezte a kislányt, hogy hát miért, mi a baj vele? És igazából kiderült, hogy annyi volt, hogy nem kommunikáltak egymással, és a kislány nem szereti a hagymát, az anyuka meg mindig tesz bele hagymát. És ez volt az egyetlen egy dolog, ami miatt nem fogyott el az az adott étel, és ezért nem is készült a családba. Tehát tényleg simán lehet az, hogy mondjuk egy dolgot kihagy belőle az ember, mert amúgy kommunikál, és akkor már is az úgy menni fog.
Én se főzök sose a saját receptes könyvemből, tehát hogy én ezeket így kitaláltam, meg mielőtt belekerült volna, megfőztem, hogy tutira működik-e, mert hogy én se követek soha receptet, és például otthon a húgom nagyon nagyon lelkes és fanatikus, és otthon rongyosra van olvasva a könyv, és ezredszerre csinálja meg belőle az egyik receptet, és még mindig kinyitja hozzá a könyvet. De alapvetően tényleg bátran hozzá lehet nyúlni. Abszolút.
Na és akkor megragadnám az alkalmat, hogy felolvassam az egyetlen negatív kritikát, amit találtunk a könyvről.
Lehet, hogy egyébként ezt olvastam, és én is fejből tudnám mondani, mert annyira megragadt minden mondat. De olvasd fel mindenképpen.
A könyv ismeretterjesztő része nagyon jó, remekül kifejtett, laikus számára is könnyen érthető, de a receptek egy kicsit sem jöttek be. Étteremben megállna a helyét, de el nem tudom képzelni, hogy ilyesmiket itthon az asztalra rakjak, és a család ne kezdene rögtön lázadozni. Pedig pont ez lenne a lényeg, legalábbis számomra, becsempészni mindenféle egészséges alapanyagot, anélkül, hogy észrevennék. Erre sajnos ez a könyv nem jó.
Itt most az jutott eszembe, hogy felolvastad, hogy mondom, ezt lehet pozitívnak is értékelni, mert basszus, azt mondja, hogy étterembe is megállna a helyét.
És igazából az étterembe azért megy az ember, mert ott olyan dolgok vannak, amit szívesen elfogyaszt.
Igen. Nekem az volt azonnal, egyrészt azt tetszett, hogy az tehát, hogy ez egy értelmes kritika, megfogalmazza, hogy az ismeretterjesztő része jó. Az, hogy neki nem segített, az egy teljesen más könyv lenne. Nekem a szakdolgozatnál is küzdöttem ezzel, hogy kitalálni a címet, az irányt, és azt csinálni, és nem mindenbe belekapni. A könyvem pontosan az elméleti része háromszor ennyi volt az elmélet, tehát nem a receptek, az ennyi volt. Az elmélet az pontosan háromszor ennyi volt, túl szakmai volt, ki kellett venni belőle. Nem írhattam kollégáknak is egyúttal, meg laikusoknak is. Nem írhattam arról, hogy hogyan használjuk fel a hazai alapanyagokat, és készítsük el, és nem orvosolhattam ennek az édesanyának a problémáját, hogy nem tudja, hogyan belecsempészni. Ez egy teljesen másik könyv, és én ezt a mindennapokban nagyon sokat alkalmazom, meg tanácsadás során is, meg a gyakorlatban is, mert tényleg valakinek bele kell csempészni mindenbe a zöldséget, gyümölcsöt valahogy. Ez a könyv ez nem erről szól. És azért sem tudom így magamra venni ezt, hogy így ez hiányossága a könyvnek, mert nekem nagyon nagy öröm volt, amikor teljes értékű növényi étrendben benne van egy családtagom. A növényi étrendről szóló Facebook csoportban benne van egy családtagom, és ő küldött egy screenshotot, hogy valaki az én könyvemet hirdeti ott, vagy így mondja, hogy ez egy nagyon jó könyv, mert nagyon növényi alapú, és azt mondja, van benne egy-két húsos étel, de hogy nagyon jól használható, mert sok benne az info, mert ugye nem csak zöldséggyümölcs van benne, hanem gabonafélék, olajos magvak. Mi van még benne? Hüvelyesek. Úgyhogy na, szóval, hogy ott értő fülekre talált a könyv, hogy bár nem vegán, mert nem akartam elmenni szélsőséges irányba, mert akkor kizárom az egészséges és fenntartható életmódból azokat, akik meg szeretnének húst enni, meg akik esetleg úgy vannak vele, hogy na, még egy vegán, hippi, fenntartható könyv. Ezért van benne olyan recept, amiben pálinka is van, meg szalonna, hogy mindenki nyugodjon le.
Amúgy olyan szempontból, nekem például ez egy nagyon pozitívum ebben a könyvben, hogy főleg, hogyha, bár ugye nincs Insta oldalam külön, de hogyha ezeket nézzük, vagy blogokat, vagy bármit, nagyon sokszor a teljes értékű növényi étrend, vagy bármilyen növényi étrendnél erre mennek rá, hogy az ilyen nagyon fancy zöldségek, gyümölcsök vannak az ételekben, receptekben. Pedig ugye nagyon sokszor, főleg mondjuk egy vegán étrendnél, ugye különböző okok miatt kezd neki valami, de ugye sokszor a környezettudatosság az egyik céljuk. És ugye itt, amit már mondtál is, hogy akkor most az ember melyik kezébe harap, és ez azért nagyon sokat segít ez a könyv ebben, hogyha az ember így szeretne jó döntéseket hozni. Például a végén, amikor van az a helyettesítős rész, az nekem az egyik kedvencem.
Nekem is.
ott például ez akkora segítség lehet, hogyha valaki mondjuk többek között azért vegán, mert környezetudatos szeretne lenni, hogy akkor ezt tényleg hogy csinálja jól. De ez így nagy segítség ebben.
Nekem ami nagyon fontos volt leszögezni azt, vagy azt hirdetni ebbe, hogy nyugodtan köteleződjünk el a hazai, vagy a minél közelebbről érkező alapanyagok felé, hogyha egyszerűen valaki nem eszik narancsot ad abszurdum egész életében, vagy nem eszik banánt, mondjuk én is van olyan, hogy mondjuk elmegyek a boltba valamiért, és látom, hogy a pult mellett ott rohad a banán, mert már csak 50 forint a kilós ára, mert már kutya nem akarja megvenni, akkor simán megveszem. De hogy alapvetően nem azért eszem, mert jaj, a kálium, ami benne van, az a szervezetemnek kell, mert tudom, hogy ha nem eszek soha avokádót, narancsot, lazacot, banánt, simán lehet helyettesíteni, minden másból lehet fedezni azt, tehát nincs olyan, hogy valamiből akkor hiányállapot lesz, hogyha kizárjuk, és ez is egy nagyon fontos, meg hogy lehet helyettesíteni, igen, ízben, vagy betartalmi érték szerint valamivel. Úgyhogy az nekem, én is szeretem azt a táblázatot nagyon.
Amúgy nekem annyira tetszett egyszer-kétszer, belefutottam például a Szországban, kisboltban abba, hogy fönt volt iszonyat nagy tábla, hogy náluk melyik hónapban mik teremnek meg országon belül. Így a zöldséges, gyümölcsös pult fölött, és ez annyira tetszett, hogy így azért egy picit, ha az ember mondjuk napja, tehát két naponta oda megy vásárolni, azért csak belemászik az agyába, hogy akkor esetleg, hogy válogasson egy kicsit. És szerintem ez például nálunk is olyan jó indítvány lenne. Hát egy picit.
Hogy az élelmiszerboltban legyen feltüntetve, hogy minek van szezonja.
Igen. Mert ott tényleg sok kis boltban belefutottam ebbe.
Én már annak is örülök, hogy a piacon a termény neve alatt ott van, hogy honnan származik, és nem mindig csak az ország, hanem a település neve is. És az nagyon jó. És amikor megkérdezem valakitől, hogy olajos magvaknál van nagyon sokszor, hogy ez honnan jött? Rám néz. Szóval én honnan jöjjön? Mondom, na jó, hagyjuk, akkor hagyjuk inkább. De mindjárt utána néz, mondom, nem kell, köszönöm szépen. Tehát, hogy ilyen a mentalitással szerencsére lehet válogatni a piacon, úgyhogy akkor azt ott lehet hagyni, és akkor lehet másról vásárolni.
És azért nagyon sokat tud az ember befolyásolni azzal, hogy mi mellett teszi le a voksát, és nagyon sokszor hallottam is, meg gondolom, hogy azért sokakba felmerül ilyenkor, mondjuk, hogyha ilyen épp nem piacon, hanem mondjuk nagyobb multiknál vásárol esetleg zöldséget, gyümölcsöt, mert mondjuk épp úgy tud elmenni a család.
Velem is előfordul, úgyhogy igen.
Hogy ugye úgy van idejük, kocsival egyszer elmennek, nagyon sok mindent bevásárolnak hosszabb időre, hogy jaj, de ha nem veszem meg, akkor meg tönkre megy, és akkor kár volt idehozni. És olyan szempontból, én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma, mert én például nagyon sokszor a 17. kerületben megyek a Caritasba ételosztásra segíteni, és ott ugye az élelmiszerbankból jönnek a zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, ilyesmi. Ugye ennek az a lényege, hogyha már mondjuk ilyen lejárat közeli, vagy már nem annyira fogy azokat a termékeket, ugye akkor az élelmiszerbank összegyűjti minél hamarabb. Ugye a velük leszerződött helyekre kiszállítja, vagy ugye lehet tőlük vinni, és akkor ott kiosztásra kerül rászorulóknak. Tehát nem minden esetben kell mondjuk attól félni, mert én ott az ételosztásnál azért annyira sokszor futok bele abba, hogy ilyen elképesztő, egzotikus dolgokat kell kiosztanunk, mert ugye megmaradt az üzletbe, tehát
De az a baj, hogy, tehát, hogy a kereslet az nagyon nagy mértékben formálja a kínálatot.
Ezért
mondom, és hogyha nem vennénk meg, akkor egy idő után kevesebbet hoznának, ha rendszeresen azt tapasztalják, hogy rájuk rohad az avokádó, nem
igen,
fogják
elküldeni. De ezért mondom, hogy ugye nem és kell attól félni, igen, hogy akkor kidobásra kerül, mert attól még, hogy én nem teszem le a voksomat, hogy megveszem, mert jaj, nehogy kidobják, akkor már inkább megveszem, mert azért egy jó részük így is elfogy, csak máshol, és akkor ugye benne van ez, hogy hát ha a későbbiekben nem fogja berendelni a hipermarketnek, nem volt rá úgy kereslet. Nekik meg ugye hát pénzből élnek, nem éri meg, hogy az élelmiszerbankba tolják ki ezeket a drága termékeket.
Meg azt nagyon fontos tudni, hogy amikor egy kis termelő megtermeszti a paprikáját, ha van esetleg egy-egy hibás, akkor azt belerakja úgy a termelői dobozba, amit kiszállít, úgy, hogy nem számolja bele az árát, vagy kidobja a komposztra, és azt visszaforgatja a földbe. Tehát ő nem nagyon dob ki. Viszont azt tudni kell, hogy hiába akarom én megvenni azt az izét, hogy ne rohadjon rá az áruházra, a nagyüzemi rendszerek azok már eleve kidobnak elképesztő mennyiséget. Nem tudjuk felfogni, milyen mennyiséget dobnak ki, ami megsérül a hosszú szállítási lánc során, ami esetleg nem felel meg formailag annak a követelménynek. És én nagyon szép dolog, hogy a nem tudom melyik nagy üzletlánc hirdette óriás plakáton, hogy a nem tudom milyen alakú répa is répa, és hogy ez egy nagyon kedves dolog, de még mindig tudom, hogy népélelmezés nem lehet megoldani csak kistermelőivel, de akinek lehetősége van rá, kapacitása van, és azt mondja, hogy igenis az plusz fél óra, és igenis azt a sok zöldséget összegyűjteni, és kialakítani a komposztot egy olyan lakóhelyen, ahol nincsen, és akkor megbeszélni a házi nénivel, de sok ilyen apróságból tevődik össze az, hogy igen, én teszek a környezetért, ezzel nevelem a gyerekemet, és akkor ő is már kicsit kevesebbet vásárol az élelmiszerboltból, és azzal az élelmiszerláncot csökkentem. Szóval, hogy és még rengeteg minden valamit nyilván én se tudok, persze, mert nyilván nekem is nehéz, hogy most melyiket válasszam, és ezen nekem én gondolkoztam, amikor így elkezdtem a weboldalamat csinálni, ami még mindig nincsen sehol, mert minek hirdessem magam, amikor így is belefulladok a munkába, úgyhogy hála Istennek még nincs weboldal, hogy rám találjon mindenki, de ahogy gondolkoztam, hogy mi legyen a fő profilom, mert valamit választani kellene, hogy akkor most a sebészeti betegek, a transzplantáltak, vagy intolerancia irányba menjek el, vagy legyen fenntartható? És úgy döntöttem, hogy ahhoz, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzak, ahhoz nagyon sokat kellene még tanulni. Például valamelyik nap rám írt egy hölgy, aki nem tudom, mezőgazdaságban vagy kertészetben dolgozik, és hogy örült annak, hogy az öko élelmiszer vagy a bio fogalmát jól leírtam egy sztoriban, hogy ez annyira fontos lenne tudni, és úgy mondtam neki, hogy hatalmas kő esett le a szívemről, mert ugye mivel nem ez a szakterületem, ezért nem tudom, hogy megfelelő terminológiát használok-e a bióra, ezért abban nem vagyok annyira biztos, ezért úgy döntöttem, hogy nem, én maradok a betegségek kezelésénél, meg a prevenciónál, és ahol lehet, és ahol nem nagyon leterhet a kliens, akivel beszélek, annál nem azt mondom, hogy ne legyen felvágottat, hanem amikor példákat mondok neki, hogy mit kenjen a reggeli kenyére, vagy mit csomagoljon magának, akkor mindig a fenntartható, meg a szezonális alternatívákat mondom. Aztán, ha rákérdez, akkor elmondom, hogy mi a helyzet a többivel, meg nem terhelem az olyat, aki szegény ötször elsírja magát a konzultáció közben, mert hogy ez se heti, annál nyilván be se hozom a fenntarthatóságot, mert úristen, de rosszul érezném magam, ha ilyen tapintatlan lennék, vagy érzéketlen, de hogy szóval, hogy nem lehet a kettőt egyszerre. De ez amúgy nagyon fontos téma, meg ahol lehet, akkor ott mondani kell, meg azért is örültem, hogy itt is plusz egy felület, ahol így beszélhetek erről.
Úgy, mert nagyon sokszor tanácsadásod, ugyanígy, ha épp olyan a beteg, hogy mondjuk nyitott rá, nagyon sokszor van az például a daganatos betegeknél. Például most sokakkal beszéltem, akik már így merrák után hormonterápiánát tartanak, és akkor ugye hosszú távon céljuk, hogy akkor az egészségükre mindenre figyeljenek. És sokszor szokták mondani, hogy hát igazából rájöttek, hogy ők szeretik a zöldséget, csak hát eddig nem nagyon ettek, és akkor ők nem tudják, hogy miket, hogy érdemes beiktatni, vagy akkor rá nekik mindig mondom, hogy ó, hát van egy jó könyv.
És akkor
mindig mondom, úgyhogy
ilyen. És ott meg aztán pláne az a terület, ahol igen, nagyon nyitottak a mindenféle hókusz-pókuszra.
Igen.
A különlegesebb gombákra, meg az exotikus gyümölcsre.
Igen, de mivel ebben a könyvben tényleg le van írva ugye egy magyarázat is, hogy mi miért, és picit így gondolkodásmódot alakít, ezért segít nekik abban, hogy jobban elhiszik, hogy igazából ez is jó.
Hát igen, csak amikor meg betegeknek javaslom esetleg a könyvemet, vagy mondjuk valahonnan tudják, hogy a könyvem, és megkérdezik, hogy akkor ez ebbe a betegségbe jó, és mondom, de hát nem, sajnos ez nem betegség specifikus. De a dietetikusként nem betegségről írt könyvet, mondom. Hát igen, amit ugye itt is mondtam az előbb a kommentelőhölgynek, hogy a családi élelmezés problémáját, a fenntarthatóságot, az egészségtudatosságot és a betegség specifikus étkezés nem lehet egy könyvben megoldani, mert azért az...
Hát főleg azért, mert ez egy könyv. Mert igazából, hogyha az ember mindenre gondolni akar, akkor az már a személyes konzultáció, igen. És akkor ott átgondol és átbeszél az ember. Meg hát szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az ember tudatosítsa magába, hogy soha nem lesz tökéletes semmi. Így, ilyen módon, mert ugye mindig belecsúszunk abba, hogy ha ezt választom, ez emiatt nagyon jó, de közben meg, ha már más szemszögből nézem, akkor már választhatnék más, de akkor az meg már, ha azt nézem más szemszögből, akkor, tehát, hogy
így... De most mire gondolsz, könyvre, vagy nyersanyagra?
Nem, nyersanyagra, életmódra, autóválasztásra, bármire az életben. Tehát igazából az ember semmivel kapcsolatban nem tud tökéletes döntést hozni, tehát hogyha mondjuk már annak nekik ezt, hogy akkor idén jellegűt és hazait választ, hogy mondjuk picit környezettudatosabb és egészségtámogatóbb legyen, és ha mondjuk egy dolgot sikerül változtatni és elindulni, akkor az már jó.
Tehát meg nem is lehet, tehát hogy ez egy olyan ideális világban, nekem van egy barátnőm, aki kiköltözött egy kis faluba a párjával, és ők kertészkednek, a szomszédban van tehén, ahonnan jön a tejtermék egyenesen, csomagolásmentesen, a másik szomszéd meg húst ad nekik. Én itt a fővárosban azért, hogy produktívan dolgozhassak a hivatásomban, ahhoz én nem fogok tudni úgy kistermelői csirkét beszerezni. Persze elmehetek a piacra, de azért ott se olyan kistermelői lesz a csirke, vagy biztos, hogy az olyan boldog csirke. Ellenben tudok olyan kis farmot, ahonnan így meg őrülök, olyan édes videókat raknak ki, hogy a kis csirkék azok hogyan kóricálnak ott a tehén meg a kecske körül. De ők viszont levágják a csirkét mondjuk szerdán, vákumcsomagolják, és csütörtökön viszik egyik városba, pénteken meg Budapestre. És akkor ott vagyok, hogy két hetente egyszer rendelek egy ilyen, egy egész csirkét, tehát tokkal vonóval el az érvényesül, amit ugye a könyvbe is leírok. Tehát nem dobom ki egyik részét se a csirkének, meg mindent leszapogatok róla, amikor elkészül egy ilyen sok-sok óráig főtt leves. És akkor nekem megvan a két heti húsfogyasztásom azzal, de termeltem vele műanyagot. Amit persze nem fog a Dunába kerülni, mert megfelelően kezelem a hulladékot, és elégetik, csak hát ugye az a baj a műanyaggal, hogy a hulladék égetés során káros anyag szabadul ki a környezetbe. Tehát, hogy így nem tudom, hogy megcsinálni, de szerintem itt ez így kicsit kapcsolódik az FC-nek a témájához, igen. Mert hogy minden területen nagyon fontos, hogy nem bele kell őrülni. Mivel ugye foglalkozok így a fenntarthatósággal, elvégeztem több ilyen tanfolyamot is, ami így a hulladékcsökkentéssel kapcsolatos, mert amikor élelmiszerről van szó, akkor van élelmiszerbiztonság és a csomagoló anyagok. És hogy azokkal akkor ahhoz hogyan álljunk. És az egész fenntarthatóság nál nem csak az a lényeg, hogy az a föld, a bolygót megmentsük és az fenntartható legyen, hanem hogy a mi életvitelünk is egy fenntartható valami legyen, hogy ne két évig legyünk zöld harcosok, hogy mindent megtegyünk, hanem azt mi hosszú távon tudjuk csinálni, mint hogy ne fogyókúra legyen, igen. Hanem egy olyan szabaddá tevő életmódváltás, ami utána kinyitja a lehetőségeket és nem beszűkíti a látásmódunkat. Tehát az egész fenntarthatóság lényeg az egyszerűsítés. Hogy ne stresszeljünk, hogy ne görcsöljünk. Ha valaki nagyon stresszel, meg nyomasztja, meg lelkiismeret furdaláson, akkor valamit rosszul csinál. Akkor álljon meg, kérjen esetleg segítséget. Vagy nem tudom, szóval, hogy én nem úgy döntöttem, hogy ezt a csirkét, ezt igenis megveszem. Így ma is azt tettem, pedig vasárnap főztem, és így ültem a kórházba a gépem előtt, és ettem a húslevesemet, vagy 9 féle zöldség volt, összeszámoltam utána. Akkor elkészült, és így mondom, Isten, de finom, hát ez nagyon finom, és értitek, nincsen benne se szárított zöldségkeverék, se sómentes vegeta, semmi. Csak a zöldségek, a hús, a só, meg egy pici szerecsendió. És így mondom, hát ez az étkezés lényege, hogy tudom, hogy a piacról vannak a zöldségek, hogy honnan van a csirke, hogy én fejtettem ki a borsót, ezt meg tudom tenni, mert közben mondjuk podcastet hallgatok, vagy nézek valami szakmai tartalmat, vagy beszélgetek borsófejt, és közben erre van lehetőségem. Csirkét jobban, jobb helyről csomagolás nélkül nem tudok, de majd azt legközelebb, vagy majd a vidékre költözök, és csirkét tartom. Most ez.
És ha már az egyszerűsítésnél tartunk, vannak-e olyan marketingfogások, és hogyha vannak, akkor szerinted mik ezek, amik rossz irányba vihetnek el minket, amik ugye környezettudatosnak vallják magukat, de nem azok valójában.
Hát ez a greenwashing, vagy ez a zöldre festés, ez egy már eléggé ismert fogalom, amikor jó, bocs, lehet, hogy szélsőséges, de hát saját példából tudok merítkezni, tehát, hogy anyagzsebkendőt használok, ami mit tudom, én nem használt férfinkből van varva, vagy mondjuk nem használt függönyanyagból vart zsákba vásárolom a zöldséget. Ezzel szemben meg lehetne venni a lebomló műanyag zacskót, vagy meg lehet venni a zöld valamilyen, nem tudom, milyen plecsnivel ellátott papírzsebkendőt a boltba, mert hogy az mennyivel zöld csomagolás lesz. A lebomló kukoricából készült szívószál, meg a lebomló műanyag zacskó nem fog lebomlani, ha beletesszük a műanyag szemetes zsákba is kidobjuk. A papírzsebkendő nem is biztos, hogy sokkal jobb lesz a zöld pecséttel ellátott, mint a nem zöld pecséttel ellátott papírdobozos. Le kellett gyártani. Tehát onnantól kezdve, hogy megveszünk valami új dolgot, ugye ez az egyik kedvenc mondatom, hogy a legkörnyezettudatosabb termék a le nem gyártott termék. Tehát attól, hogy valami zöld, attól nem kell megvenni. Tehát mindig mérlegeljünk, hogy mire van szükségünk, az nagyon fontos. És mondjuk például, ha választhatunk olyan WC-papírt, ami műanyag zacskóban van, vagy papírzacskóban, akkor válasszuk a papírzacskósat, mert azért ott már a sokkal jobb, és mindegy, hogy milyen színnel van hirdetve az, hogy környezettudatos, de azért nagyon sok mindenre rá van írva, hogy több papírt tartalmaz a csomagolás, de még ugyanúgy három rétegű műanyag, meg fém, meg papír van a tetrapakban. Szóval, hogy hát ezt mondtam nektek, a kereslet befolyásolja a kínálatot, és mivel keresik az emberek a környezettudatos alternatívát, ezért megkapja a vásárló a környezettudatosat, kinyomják a szemét egy ilyen látványos, hangzatos, zöld szöveggel, meg egy ilyen koszosabb hatású papírcsomagolással. És igazából kibontod, és ugyanúgy utána rajta van, ez én annyira pórul jártam vele, mosogatógép kapszula papír dobozba, zöldel, kékel, recycled, sustainable, minden rá van írva, majd kinyitom, és egyesével nem lebomló, nem vízben oldódó, műanyagba voltak csomagolva a kapszulák. És én nem értettem, hogy mi történik itt. Vagy mondjuk megveszek egy csokit, és a csokinak pontosan a csomagolásnak a felébe van a csoki, és mondom, hogy hol van itt az EU, ami szabályozná azt, hogy pontosan fel ennyi csomagolópapírt kellene legyártani, ha egy csokit akkora zacskóba raknánk, amekkora maga a csoki, és nem kétszer akkorába. Úgyhogy ezekre figyelni kell, kritikusnak kell lenni, mindig meg kell kérdőjelezni, hogy biztos, hogy fenntartható-e ez, és biztos, hogy szükségem van-e rá. Tehát, hogy nyilván nem fejfájás meg plusz stresszt okozni, tehát, hogy folyik az orrod, akkor menj be és vedd meg az első papírzsebkendőt, tehát nem erről van szó, meg az nekem nagyon fontos például szakmailag, hogyha valaki éppen eszik, és megkérdezi, hogy jaj, ezt nem szabadna megennem, akkor soha nem észrevételezem a kajáját, hanem mindig azt mondom neki, hogy de igen, jó étvágyat, egészségedre, és majd amikor nem evés közben kérdezi, vagy nem éppen a tejszínhabos szirupos kakaóját kortyolgatja, hanem amúgy megkérdezi a véleményemet, akkor elmondom neki, de ott azt már legyen meg jó ízűen, meg hogyha valamire persze szükséged van, akkor vedd meg úgy, és ha már valamire odafigyelsz, akkor az már jó, és amúgy a hosszú távú megoldás kulcsa az, hogy mindig egy lépést tegyen meg, úgyhogy minden nem lehet egyszerre, mert az olyan stressz lesz, hogy utána 5 évig a fenntarthatóság felé sem néz, meg a tévét is elkapcsolja, ha ilyen téma jön.
Igen. Meg egyébként szerintem ebben az is benne van, hogy menő lett kirakni, akár Instára, vagy bármilyen közösségi média felületre, azt, hogy te fenntarthatóan eszel, iszol, utazol, dolgozol, takarítasz, akármi, és ugye erre is rámennek, hogy akkor szép dolgokat csinálnak, de igazából ott tartasz vele, hogy vettél egy csomó új dolgot, miközben mondjuk használtad volna az otthoni dolgokat is.
Igen.
Ami nekem így kiszokta verni a biztosítékot, de ha valaki el tudja magyarázni, hogy ez miért jó, akkor én azt köszönöm szépen, a fa evőeszközök. Tehát, hogy akkor elviszem magammal a fémet otthonról, és nem veszem meg külön a csili-bili ilyen díszített, olyan akármi fából készült evőeszközt, hanem azt használom, ami már megvan. De képeken jól néz ki.
Igen, na ezt akartam mondani, hogy ha van valakinek műanyag doboza, akkor nem azt mondom, hogy a műanyagba szállítsa folyamatosan, meg abba melegítsen, de hogy amíg lehet, és nem lesz egészségkárosító, és mondjuk, mert ugye a műanyag akkor bomlik jobban, hogyha meleg van, meg nem tudom, és hogyha 50 fok van folyamatosan a lakásodban, akkor tényleg meg van valami megmagyarázhatatlan hormonális problémád, akkor persze dobd az összes műanyagot otthonról, vagy ajándékozd el valakinek, vagy tárolj benne valami mást otthon, tehát mi inkább ne dobjuk ki, ami használható. De hogy alapvetően csak ételtárolásra lecserélni minden műanyagot, ami otthon van jó használható, csak azért, hogy legyen utána egy csomó üveg, vagy nem befőttes üvegbe tárolni, mert az annyira nem fancy, de azért... Tehát ahogy az ételnek is van élvezeti értéke, a használati eszközeinknek is van egy ilyen léleksimogató vonala, és én például nagyon sok kézműves csészét vettem az elmúlt időszakban, mert egyszerűen annyira szép, és úgy szeretek belőle kávét, vagy teát inni, vagy bármit, vagy egy műzlit megcsinálni benne. De hát ott tudatában voltam, hogy mit csinálok. Tehát, hogy én is ott azért mérlegeltem, és nem ilyen kontrollálatlanul. Úgyhogy ha valaki megveszi a favillát, én nekem erre treníroznom kell magamat, hogy véletlen sem mondjak ítéletet fölöttem, mert nem tudom, mi lehet a háttérben, meg én is csináltam ezt rosszul, és jaj, szóval hogy nehéz, mert látom, hogy az emberek úgymond hol hibáznak, de úgy könnyű észrevenni, hogy a másik miben jár még nagyon gyerekcipőben, én megbezzeg, de hát én is csomó mindenben béna vagyok még, de olyat azért már nem csinálok, hogy mit tudom én, szeretnék fürdőruhát venni, és akkor melyiket vegyem meg, ez jobb, de megveszem mindkettőt, mert jól fog jönni, hanem tök örülök, hogy még jó a tavalyi, de simán lesz valami, amiben meg én csúszok bele, de mondom, mivel nincs a nyakamon három gyerek, nincs kutyám, macskám, ezért én megtehetem azt, hogyha szeretnék tornacipőt, akkor nem veszem meg a Converse, hanem megveszem azt a márkát, amit tudom, hogy Szlovákiába gyártanak, ilyen anyagból, olyan fenntartható a kis üzem, és akkor én el tudok menni abba a boltba, hogy megvegyem. De valakihez első jut ez az információ, vagy szóval, hogy ez egy nagyon összetett téma, és nagyon nehéz, mint amikor például, hogyha a superfoodokról beszélünk, meg egészséges étkezés, sokszor zavarba vagyok, hogy mondjam el, hogy mi a helyes megoldás, mikor nem tudom pontosan a kliens anyagi helyzetét, tehát például az egyik kedvenc étrendkiegészítőmet már úgy mértem fel a terepet így kipuhatalózva, hogy vajon ajánlhatom-e neki, hogy megkérdeztem, hogy miket szed most, megkérdeztem, hogy ez mennyibe kerül, és akkor bingo, mondom, amit én ajánlok, az ezeknél egy kicsit olcsóbb, de ez csak egy készítmény lesz, és akkor merem mondani, de ugye a másik pénztárcáját megítélni, és úgy elmondod neki, hogy mit vegyél meg a jó érdekében, ez a, ugye csak az adjon tanácsot, aki ad kalácsot, szóval, hogy nehéz azt így elmagyarázni, hogy mi lenne a jó, mikor neki az nem egy lépés, hogy kimenni a piacra, hanem nincs is kosara, az életben nem volt ott, nem is tudja, hogy kell oda menni, meg pénze sincsen rá, meg beszélni se szeret az árussal, mert introvertált, és akkor annak mond meg, hogy menjen ki a piacra, mert az a megoldás. Szóval, hogy ez nagyon komplex téma.
Nekem nagyon nehéz volt egyébként elkezdeni piacozni.
Nekem sem volt egyszerű.
Még mikor itt laktunk a 12. kerületben, akkor ott azért volt több piac is a környéken, és én megszerettem kijárni. Most viszont, hogy elköltöztünk, még mindig az, hogy a páromat küldtem ki, hogy figyelj, beszélj velük inkább, de, és megmondom neki, hogy így körülbelül miket kéne megvenni, mert ő meg egyébként tipikusan hajlamos arra, hogy bármit megvesz, ami éppen mondjuk így megtetszik neki, vagy azt gondolja, hogy az úgy jó, és egyszer elküldtem, hogy vegyen nekem idén gyümölcsöt, és így nyár közepén, és akkor hozott haza banánt.
Igen.
Őt azért egy kicsit így
edukálni kell, és hallgasson több podcastet.
Igen. De most már igyekszem rávenni magam, hogy akkor én is kijárjak. Meg nagyon jó volt, mikor a spárgát elkezdték kihozni a faluba, és akkor tudtuk, hogy fel lehetett iratkozni, hogy ki mennyit kér, és akkor minden pénteken kihozták, és úgy, hogy azt valahol a közelben termelték, azt nem tudom megmondani már, hogy hol, de hogy ez egy szokás, hogy kihozzák, és van egy termelői Facebook csoport, ahova kiteszik a tejtermékeket, mindenféle sajtokat, paranyicát, ott csinálják helyben joghurtot, mindent, és imádom.
Én amúgy például introvertált vagyok, de szeretek piacozni, és nekem az a technikám, hogy arra figyelek, hogy de szép zöldség, jaj, de szép gyümölcs, jaj, de szép zöldség, és erre figyelek, és amíg beszélgetnem kell az árussal, addig is arra figyelek, hogy jaj, de szép finom dolgot fogok innen elvinni, és amíg odaadja, addig is jaj, de szép dolgot ad nekem, aztán jaj, de szép dolgot fizettem ki, és akkor így picit próbálom a figyelmemet másképp alakítani, és akkor így már nem rossz, de mondjuk nekem is sokszor az a taktikám, hogy viszek magammal valakit, aki viszont szeret dumcsizni. Uh-huh. és akkor én végképp el vagyok foglalva számomra jó dolgokkal, és ők pedig lefoglalják a
igen, az a baj, hogy mondanám, hogy addig kell menni, amíg nem lesz meg az első jó élmény, mert utána sokkal szívesebben megy az ember, csak ha valakit meg rossz élmény ér először, mert mondjuk lehúzta az árus, nem is volt letárázva a mérleg, ezért be nem érte a csomagoló dobozát, meg ilyenek, szóval, hogy vannak rossz élmények is, nekem szerencsére sok volt már a jó, meg önmagában ez az egész fenntarthatóságban annyi pozitívum van, én annyira szeretem, tehát egész máshogy fürdök azzal a szappannal, amit megkaptam a barátnőmnek, van kistermelő szappanosa, és hogy onnan van, vagy nem tudom, hogy olvastátok-e, de én ezt annyira szeretem elmondani, nem konkrétan étkezéshez kapcsolódik, hanem a fenntartható öltözködéshez, hogy ruhát akartam venni, mert egy 1000 éve használt darabom elrongyolódott, és hogy akkor használtam Marketplace-en, és akkor ott ráírtam valakire, az elhozta, és akkor azt mondta, hogy nem fizessen ki azt a 3000-et, mert hogy odaadná ajándékba, mert látja, hogy egészségügyi dolgozó vagyok, meg hogy Covid osztályon is dolgoztam, és így te jó ég! Meg az, hogy a piacon több mindent veszek, meg a néni látja, hogy béna vagyok, mert megkérdezem tőle, hogy ezt mire használjam föl, vagy mondjuk a krumplit nem tudom, hogy melyik típus kellene a nudlihoz, és akkor látja, hogy ilyen kis kezdő, de agilis háziasszony vagyok, akkor ad még egy valamit, hogy ezt is próbáljam ki, akkor mert ő ezt nagyon szereti. És ezek olyan jó dolgok, tehát hogy ez így élményé teszi, és már mivel sokat járok piacra, meg ilyen ember közelibb dolgokkal próbálom itt körülvenni magamat, már frusztráló bemenni egy plázába. És annyira szeretem, hogy ilyen kicsit békésebb a piac. Persze a piacon is be tudok sokalni, azért amikor sok az árus, meg sok az ember, de hogyha kialakul valahol, hogy egy, kettő, három árus, akit szeretsz, meg a halasokkal is tök jó élményem volt a legutóbb, ott is az eladó úriember elmagyarázta, hogy melyik hal honnan van, melyik hogy szálkás, mire használja, milyen gyakran jön ki, ő mit csinál belőle, és akkor egész máshogy főzök otthon, kevésbé teher ott állni a tűzhely mellett, mert van benne egy ilyen plusz töltet, ami sima boltban nem lenne.
Nekem abba szokott ilyen jó élményem lenni, hogy még a nővérem vart ilyen maradék anyagokból, ugye szokott kendőket varni, minden, ilyen kis zsákocskákat, ugye zöldséghez, gyümölcshöz, bevásárláshoz, és annyiszor van az, hogy akkor megyek a kis csomagommal, hogy akkor most ebbe szeretném kérni, vagy én ugye szedek bele, és akkor mondják, hogy jaj, de jó, milyen jól néz ki, hát majd szól az anyukájának, hogy csináljon neki is, és majd ő is ilyennel megy inkább vásárolni, és ez olyan jó érzés, hogy akkor így, egyrészt ő is olyan kis boldognak láttam, meg akkor, hogy hát ha ilyenkor az ember így elindít valamit, és akkor lesz még valaki.
Nekem már volt, hogy megköszönték, hogy nem műanyagba kérem, hanem sajátot viszek, vagy hogy visszavittem valami dobozt, hogy abba elvittem a múltkor epret, és akkor most visszahoztam, és jaj, de jó.
Hát nálam volt olyan, hogy még amikor a kórházba dolgoztam, ugye most volt a Covid, és hát mindent dobozoltunk. Uh-huh. És ugye ezek a műanyag dobozok ilyen hosszú műanyag zacskóba vannak. És például én azokat folyamatosan gyűjtögettem, mert ugye ott vannak a kutyák. És bár kapható lebomló kutyak a kis zacskó, de ahogy mondtad, így vagyok vele, hogy én azt megvehetem, hogy és kukoricából van, és keményítőből, de bedobom a köztéri kukába, nem leszek vele kisegítve. Tehát én elhatároztam, hogy addig nem fogok olyat használni, ami a kis kutyakakimmal nem sétálhatok haza, és nem lesz egy saját külön komposztom, amibe ezeket gyűjtöm, mert például ezek ilyen savanyú táptalaj lesz, és azok a növények, amik a savanyú talajt szeretik, és nem étkezéshez vannak, ahhoz felhasználhatom majd azt a komposztot. Na mindegy, de addig, hát ugye muszáj egyéb zacskókat használnom, és vittem haza a kórházból ezeket a zacskókat, akkor mindig ott méretre vágom, és akkor azokat viszem a kutyasétáltatással, hogy így legalább, mert hát naponta azért egy olyan 5-10 ilyen zacskó simán termelődött.
Rengeteg.
És konkrétan van egy szekrényünk, ami tele van, még ott dolgoztam időből ilyen zacskókkal. Úgyhogy ezek ilyen kis pici apróságok, és amúgy semmibe nem került, de mégis így ilyen kis odafigyelés.
Igen, hogyha nekem szabad kapacitásom lenne, akkor abszolút a kórházi élelmezés lenne az, amit én nagyon szívesen megreformálnék, de hát ez hatalom kell és pénz. ami egyik sincsen meg, úgyhogy, úgyhogy ez nem, de hogyha így egyet kívánhatnék, vagy hogyha mondjuk választhattam volna, hogy könyvet írjak és így edukáljam az embereket, vagy az élelmezést reformáljuk meg, akkor, akkor ezen dolgoztam volna, hogy hogy lehetne nem sok ezer betegnek, vagy hát sok tízezer betegnek kiszállítani napjában annyi poharas joghurtot, vagy akkor azt szelektíven gyűjteni. Tehát, hogy ez, fú, ez egy nagyon nagy következő lépés lehetne, mert ugye sokszor jönnek azzal, hogy mit megyek én, vagy mire megyek én azzal, hogy egyedül megcsinálom, mikor a kórház így csinálja, az iskola így csinálja, a börtönbe úgy csinálják, és amúgy van abban is igazság. Nem mentség, hogy más nem csinálja, akkor én sem, de hogy az olyan jó lenne a kórház, hát én is látom, hogy mennyi maradék,
igen,
meg a csomagolás.
És ha a könyvírást azt most kezdenéd, akkor van-e valami, amin változtatnál, vagy máshogy csinálnád, vagy nem csinálnád, vagy belevennéd?
Nem csinálnám. Hát, hogyha jó, mondjuk szerencsére nem azért írtam, hogy pénz legyen belőle, de hogy így hát, tudjuk, milyen az a kórházban dolgozóként, hogy milyen az a szabad szemmel nem látható összeg, hát ilyesmit kell elképzelni egy könyvvel kapcsolatban is, tehát, hogy mielőtt bárkinek illúzió lennének a könyvírása, vagy esetleg az én személyes hátteremmel kapcsolatban, tehát, hogy így az nem, de eleve nem ezért csináltam. Hát nem nagyon változtatnék semmit azon, amit csináltam, mert mindből nagyon sokat tanultam. Tehát én most mondanám, hogy a második könyvemet szívesen csinálnám saját kiadásba, mert akkor senki nem lenne, aki beleszól, hogy mennyire legyen szakmai vagy izé. De így első szerzőként, vagy első könyvesként ezt nem tudtam volna egyedül. Ugye ott volt egy időkorlát is, amit én nem szántam volna arra az időmet, hogy ne a szakmai munkát csináljam, hanem a marketinggel, a nyomdával, a papírminőséggel, a tördeléssel, nem tudom, mivel ilyennel foglalkozzak. Tehát, hogy beszerezni segítséget hozzá, meg fotóst, meg lektort, meg ilyeneket. Egyébként szakmai lektort. Na, azt az egyet változtatnék, hogy azt szeretnék, mert nagyon magányos volt, és nagyon nehéz volt egyedül dolgozni, hogy úgy megbeszéltem volna valakivel dolgokat, hogy most legyen cukormentes, használhatok mézet, de a mézet akkor hőkezeljük 160 fokon, akkor mit csinál a májád reakció, akkor az egészséges lesz az a recept, akkor használjak-e sót, foglalkozzak-e a sócsökkentéssel, grammonként írjam-e bele, legyen-e benne vaj, figyeljek-e arra, hogy telített zsírsavarány, meg telítetlen, meg írjak a táblázatot arra, hogy ezt szakmailag összehasonlítva azzal, és így nagyon sok ilyen tipródás volt bennem. Úgyhogy jó lett volna, hogyha erre valaki úgy ránéz, de nekem nem lett volna időm, tehát ugye ez azért sem volt, mert a kiadó felismerte, hogy ezt a könyvet tényleg meg kell írni, viszont az az év már teljesen be volt táblázva, úgyhogy csak úgy tudtak elvállalni, hogy én oda mentem december közepén, és február 17-re meg kellett írni a könyvet, és akkor azért ennyi idő alatt ilyenre nincs idő, mert én is 19-ére tudtam megírni, úgyhogy, és azért egy ilyen könyvnél egy kiadóval több millió forintos kötbérek vannak, tehát ott azért ilyenne nem játszik az ember. Elég komoly tétje van. De amúgy a többit azt nem bánom benne, mert sokat tanultam belőle, úgyhogy nem is tudom, mit csinálnék máshogy. Talán több időt hagynék rá, igen, mert akkor így jobban megérlelődhetne. Meg most készülőben van egy könyv, annak nagyon várom a megjelenését. Szintén fenntartható, meg hazai, meg szezonális. Az húsmentes lesz, és az a könyv az például egy éven keresztül készült. Tehát, hogy ott tényleg szezonban mindent szépen le tudtak fotózni, és az még nézegetni is brilliáns lesz, az biztos. Úgyhogy ez sajnálom, hogy ez ilyen szempontból gyors lett, de annak meg örülök, hogy ez így meglett. Úgyhogy...
És kinek ajánlanád a könyvet? Mert ugye mondtad, hogy a betegek kérdezik, de hát, hogy miért nem betegségről írtál, meg hát nem így konkrétan egy csoportnak szól. Van-e egy kategória, amit így rá tudnál húzni?
Nincs. Nincs. Ez volt a lényeg, hogy mindenki el szóljon. Úgyhogy igazából szerintem mindenkinek. Mondjuk még olyanoknak is, akik mondjuk... nem tudom, kismama, és érzi, hogy szeretne egészségesebben enni majd, hogy a gyerekét is egészségesebben etesse. Például neki is prevenció szempontjából, még nincsen semmi baj, akkor neki szerintem nekik is tök jó. Én azt gondolom, hogy mivel van benne vad hús, meg mondom, ilyen izmosabb dolgok, mint például a szalonna, ezért szerintem a férfiakat se kell kizárni belőle. abszolút még sportoló is lehet, mert én azt hiszem, hogy ahol smoothie-k vannak, akkor ott talán említek sportolót is benne. Úgyhogy így sok mindenkinek, de mondom, én kifejezetten fiataloknak is tök szívesen javasolnám, akik még nincsenek, azt érzik, hogy kezükbe vehetik az életüket, és már nem a szüleik diktálják, hogy hogy egyenek, mit csináljanak, mire költsék a pénzüket, akkor nekik is egy ilyen jó lehet. Úgyhogy én ezt tényleg úgy akartam, hogy ne zárja ki senkit a fenntartható és egészségesből.
És melyik a kedvenc részed benne?
Hát kedvenc receptem van kettő. Van benne egy sós túró gombóc, ami szalonnán pirított olajos magvakkal és zappehellyel van megszórva, tehát hogy így a puha túrógombóchoz ott van ez a ropogós topping, vagy ez a szórás, és hozzá meg kapros joghurtos, vagy kapros tejfölös öntet van, de most elbizonytalanodtam. Na mindegy, ez a sós túrógombóc, ezt nagyon szeretem, úgyhogy amikor személyesen valaki tőlem vesz könyvet, akkor mindig úgy adom oda neki, hogy oda teszem a könyvjelzőt ehhez a recepthez. Ez az egyik kedvencem, a másik meg van benne egy tészta, ami ilyen fehér öntettel van összekeverve, ami zöldségekből van, nem tejszínből, és akkor ez van összekeverve még spenóttal, meg ez is pirított olajos magvakkal van, és szerintem ez nagyon finom. És volt egy újság, ahol a vegán recepteket kellett volna gyűjteni a könyvemből, de mivel itt vajon van pirítva valami, ezért ez nem lett vegán recept, és így kiakadt az újságnak a szerkesztője, hogy de miért vajjal van, hát lehetne vegán, mondom, de ez a könyv nem egy vegán szakácskönyv, mert nem a vegán lesz az egészséges, lehet azzal is egészségesen enni megfenntartatóan maximálisan, de ez nem egy vegán, ez direkt nem szélsőséges ez a könyv. Hát jó, de akkor nem tud mit belerakni, hát mondom, akkor nem rakom bele semmit, hát akkor ennyi. De mondom, a kép az jó, mondom, lecserélhetjük a vajat olajra, de mondom, én nem bánom, ha nem lesz benne. Aztán csak összeszedtünk néhány vegánt, mert van benne, tehát tudom, hogy már nem tudom fejből, de összeszámoltam egyszer, hogy az 56 receptből 8 húsos, 3 halas, és nem tudom, 10-valahány vegán. Úgyhogy van benne az is.
Móni, neked mi a kedvenc részed?
Nekem, ahogy már mondtam, ez a helyettesítős rész, ez nagyon. Meg amit már így félig meddig ugyancsak említettem, az, ahogy így bemutatja, hogy igazából nem a jó dolog van, meg az egészséges kategória, vagy külön egy darab, vagy pár darab nyersanyag, hanem hogy így a magyarázatokkal tényleg annyira gyönyörűen végigviszi azt, hogy hát ez is jó, és ez ezért jó, az meg amúgy azért jó, az meg amúgy amazért jó, és hogy így annyira átjön számomra legalábbis, de remélem, hogy már biztos mások számára is, hogy ez mennyire gyönyörűen egy összetett dolog.
Uh-huh. És hogy a kulcs a változatosságban és a sokszínűségben van.
Igen, tehát ezért így ezek a kis magyarázatok így nyersanyagcsoportonként az a része.
Igen. Én ott kicsit aggódtam, hogy majd ez a szupererő, meg oké, hogy a szuperhősös Marvel filmek nagyon mennek, de mondom, mi van, hogyha itt a ételekkel kapcsolatban a szupererő az nem fog sikert aratni, és akkor egy olyan kollega, akinek így tökre adok a véleményére, ő mondta, hogy nem, szerintem ez nagyon jó, hát a zöldség az olyan sablonos, meg csak a nők eszik, meg a nyulak eszik, és hogy azt mondjuk, hogy szuperereje van, az kicsit így piedesztára emeli a zöldségeket, és leporolja róluk a homokat. Igen.
Tehát ez amúgy egy annyira rossz általánosítás, mert így, hogy azt a nők eszik, nekem így eszembe jutott most megint a vőlegényem. Múltkor voltam piacon, és nagyon bevásároltam. Van egy ilyen, a hűtőnkben egy ilyen zöldségrekesz alul egy fiók, ahol más a páratartalom, picit más a hőmérséklet, és nagyon sokáig elállnak ott, nagyon sokáig, szóval kb. Egy hétig.
Nem szomorodik meg vannak. Egy nap után,
igen,
tudom.
Igen, a dolgok. És azt így konkrétan csurik pakoltam a legkülönbözőféle színekkel minden, és így kinyitotta a hűtőt, és így annyit hallok, hogy de gyönyörű, mennyi zöldség! Ja, tehát, hogy igen, ez egy férfi szájából is nyugodtan kijöhet, és hát igen. Nincs abban semmi nőm.
Hát,
mint ahogy én is megíhatok egy sört.
Tehát, abszolút. Majdnem itt az elején, amikor mondta a Jenny, hogy nem vizet iszok, és vagy nem bort iszok, igen. És vizet prédikálok, és majdnem mondtam, hogy pedig iszom bort. Igen, azért ez a társadalom is formálta, meg egy ilyen elvárás is volt, hogy én nem tudom ide, hogy a férfiaknak a férfias kaja az micsoda, és hogy a férfiaknak ugye a szakmai ajánlás szerint is mondjuk borból nőknek egy deci, férfiaknak kettő, férfiaknak egy korsósör, nőknek egy pohársör a napi limit, és így végre eljutott oda a szakma, hogy nem, ugyanannyira vigyázunk a férfiakra is, mint a nőkre, és ne igyanak annyi alkoholt ők se, és amikor azt mondja nekem egy ismerősöm, aki zseniális sört készít, egyébként pont ahol most vagyunk, ebben az utcában van egy nagyon jó söröző, és ott is van az ő kézművesere, és így ő iszta a sört úgy, mintha egészséges lenne, és így a párja így néz rám kétségbe, és hogy Adri, mondd már meg neki, hogy nem egészséges, és hogy de hogy neki ne korlátozzák, hogy mit ihat, meg mit nem, mondom. De jó, nem korlátozzuk, de akkor légy szíves, fogadd el, hogy nem egészséges, és legalább ne promotáld másnak úgy a sört, mint egészséges, mert hogy vannak benne ásványi anyagok. De mondom, annak a pótlására az nem lesz jó, vagy például hogy a vörösborban ott van a resveratrol. De az benne van a szőlőbe is, meg másban is, tehát hogy azért ne igyál alkoholt, hogy azt bevidd, mert hatékonyabban beviszed, hogyha szőlőmagörleményt fogyasztasz, vagy hogyha majd szőlőt eszel a szezonjában, és akkor azzal megteszed, amit kell. Igen, úgyhogy a férfiakra is figyelni kell, és szoktam is, amikor nő jön tanácsadásra, akkor megkérdezem, hogy esetleg a párja is jönne. Á, ő úgysem, mondom, egyszerűbb lesz úgy figyelni, hogyha őt is bevonjuk, és esetleg én elmagyarázom neki, hogy miért, hogyha esetleg otthon, ugye senki se profita a saját hazájában, tehát hogy azt akkor majd én elmondom, hát ha rám jobban hallgat, és akkor persze arra is vigyázni kell, amikor férfi jön, már volt, kaptam leszúrás nőtől, hogy én mit szólok bele az ő konyhájába, és hogy én a férjének magyarázom. De hát ez így eléggé zöldfülűként kaptam ezt az elég felpaprikázott hívást. Azóta a férfinek úgy tartok itt tanácsadás, hogy megkérdezem, hogy esetleg segít-e valaki a fűzésben, egy háztartásban él-e önnel valaki, akit esetleg bevonjuk. Vagy elmondom, hogy de megadnám a számomat, hogy a párja hívjon fel, ha bármivel kérdése van. Igen.
Hát van ilyen. Én a neurológián futottam pont mindig abba bele, hogy ugye mondjuk bent feküdtek az idősebb sztrókos férfiak, és akkor mindig próbáltam úgy levadászni őket, ha épp ott volt a feleség látogató, mert most én elmondhatom, hogy mire, hogy kéne odafigyelni a konyhába, de ugye tudom, hogy nem ő figyel oda. Igen. Nem igazán ő vásárol be, nem ő főz. Sokaknak a már a reggelit is oda készíti a felesége, tehát azért ez sokszor volt. Meg mondjuk, amit így férfi egészséggel kapcsolatban, én mindig belefutottam az onkológián, hogy hát igen, most sokat lefogytam, de szerencsére már hízok, mert hát 100 kiló fölött férfi a férfi, és így... Nem. Nem. Ez az egy kedvenc mondatom.
Igen. Hát a másik véglet meg az, amikor az orvos csak azt mondja a betegnek, hogy fogyjon le.
Igen.
És műtét előtt egy héttel azt mondja, hogy fogyjon le. Közben műtét előtt fogyókúrázni, mikor nem tudja felmérni, hogy egy fogyókúrával most izomból vagy zsírból veszít, sőt csak egy plusz stresszt rak rá, akkor a műtét kimenetelét nem segíti az, hogy 3 kilóval kevesebb lett a beteg. Hát,
én ezért küzdöttem nagyon sokat, mikor a sebészeten dolgoztam, tumoros betegeket készítettem föl műtétre, és... Ott többször volt, hogy kellett szólni, hogy nem elég ennyi idő a tanácsadásra, nem elég, hogy a műtét előtt 2 nappal elküldi hozzám a beteget, hogy tápláljam
föl. Hogy táplált fel, úristen, igen.
De ott viszont abból a szempontból, igen, sokszor voltak férfiak, ugye vastagbél tumoros betegek voltak leginkább, és ott viszont jött a feleség velük mindig, és akkor szépen le tudtunk ülni beszélni 3-asban, már hogyha hagytak rá időt. És akkor, ha már kórházi munka, akkor van-e valami tanácshoz dietetikus hallgatóknak, leendő dietetikusoknak, mert ezt látom Instán, hogy nagyon sokakat inspirálsz, és egyébként még engem is, úgyhogy én már végeztem.
Köszönöm.
Szóval van-e valami jó tanácsod nekik?
Hát mondanám, hogy kórházba kezdjenek el dolgozni, de az olyan nehéz, mert ugye viszonylag korlátozottak a lehetőségek. Én ugye, tehát minden tanács arról kommunikál, aki mondja a tanácsot. Én elkövettem azt a hibát, hogy az egyetem mellett is nem olyan munkát végeztem, ami konkrétan szakmai. És persze az életben adott, meg tanított, meg kommunikációban segített, meg egyfajta igényességre tanított, de sajnálom, hogy akkor is nem valami szakmai munkát végeztem, még ha sokkal kevesebb pénzért is, vagy még hogyha kicsit fárasztóbb is lett volna, de hogy azt, hogy minden, amit csináltok, az a hivatáshoz közelebb vigyen. És hogyha mondjuk valaki tudja, hogy soha nem fog kórházba dolgozni, mert nem olyan, hogy imádja a műtőt, vagy a, én szeretem nézni, hogy a betegből milyen drénló ki, meg milyen rötése van, meg a kapcsai, meg ha vérzik, akkor én nem elfutok, hanem megnézem. Tehát, hogyha valaki nem ilyen, akkor ne dolgozzon kórházba, de ha valaki azt érzi, hogy szeretne majd egy magárendelőben dolgozni, és szeretne intenzíven tapasztalatot gyűjteni betegektől, orvosoktól, kollégáktól, nővérektől, tőlük is elképesztő sokat lehet tanulni. Vagy én például, amikor sztómás betegekről van szó, akkor én az egyik sztómaterápiás nővértől nagyon sokat tanultam. Tehát, hogy egy nagyon jó intenzív lehetőség arra, hogy tanuljatok még az egyetem után egy csomót, pláne ha mondjuk olyan szerencsés valaki, hogy olyan dietetikus mellé kerül, aki ügyesebb, meg szívesen tanítja, akkor attól is lehet sokat tanulni. Úgyhogy, és azt gondolom, hogy most kell fiatalon még megkeresni azt a lehetőséget, és nem most elmenni egy edzőterembe sportolóknak arról beszélni, hogy ne a brokkoli, rizs, csirke legyen, hanem a nem tudom micsoda, hanem várni egy kicsit, és inkább kórházba elmenni fiatalon, mert szerintem később, amikor a gyerekei vannak az embernek, akkor kevésbé fog visszamenni kórházba. De ezt csak én gondolom itt, tehát én is azért próbálom húzni minél tovább azt az időt, amíg a kórházba vagyok, mert talán ha egyszer ott vagyok, akkor nem megyek vissza többet, és amúgy nagyon jó lehetőség emberileg is, meg szakmailag is a kórház. De hát ezt mindenkinek meg kell nézni, hogy mi a célja, mivel foglalkozik szívesen, mire szakosodna, vagy ha nem tudja, hogy mire szakosodjon, akkor menjen el egy random kórházba, tehát nem egy olyan dietetikust ismerek, aki nem tudta, hogy mivel akar foglalkozni, gyerekklinikán volt lehetőség, ott maradt, akkor gyerekekkel foglalkozó dietetikus. Úgyhogy a kórház szerintem egy jó lehetőség, nem csak egy kötelező dolog. Lehet ennélkül is vállalkozónak lenni, tehát nem kötelező hozzá, simán meg lehet csinálni máshogy is. De én annak nagyon örülök, és sajnálom, hogy ennyi időt kihagytam belőle, de nem baj, majd megutalom.
És hogyha valaki szeretne tőled inspirálódni, akkor milyen felületeken tud téged követni?
Hát igazából engem csak Instagramon, mert hogy nem, nincsen kapacitásom, hogy Facebookon szakmai oldalam legyen, meg ahogy mondtam is, a weboldalam az még nem készült el, meg nem tudok folyamatosan cikkeket írni, mert örülök annak, hogyha esetleg tudok javítani azon a tanácsadó papíron, ami ott van a kórházban, és a beteg megkapja, meg még én a tanácsadásaimra azért úgy készülök, hogyha jön hozzám mondjuk egy olyan beteg, aki hisztamin intoleranciás, kontaminált vékonybél szindrómája van, folyamatosan fogy, és nem eszik húst. Azért egy olyannak a tanácsadására még én is sokat készülök, tehát emellett azért egy plusz tartalmat nem tudok gyártani. És azért az Instagram is kicsit változik, tehát amikor lelkileg nehezebb időszakot élek meg, akkor nem posztolok egyáltalán, és akkor olyan szempontból vagyok önazonos. Úgyhogy az, illetve most próbálom majd elintézni, hogy ha valaki szeretne önkénteskedni és tanulni úgy a kórházban, akkor ahhoz valami szerződés sablont ebbre fogok holnap kapni, hogy ezt ilyet elintézhessek. Úgyhogy így ezt tudom még mondani.
És a könyvedet honnan érdemes beszerezni?
Hát maga a kiadó, a book kiadó 3 O-val ott is meg lehet rendelni, vagy nekem lehet írni Instagramon, vagy akár e-mailben szaboadrian.diet@gmail.com címen, és akkor én szívesen akár visszak is, vagy postázok, vagy személyesen átadom. Úgyhogy akár tőlem, akár a kiadótól, de nagy boltokban is megvan, tehát ilyen Libri Bookline, nem is tudom, néha így küldenek képeket az ország különböző pontjairól, hogy itt is van könyv, meg külföldről is kaptam már képet, hogy megkapta a könyvet egy barátnőjétől, vagy barátjától itthonról, hogy kiküldték, úgyhogy sok helyen megvan.
Akkor szerintem ezzel le is zárhatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon hálásak vagyunk, és azt el kell mondanom, hogy mind a ketten szeretjük a könyvedet, és használjuk, és ajánljuk nagyon sokaknak. Úgyhogy köszönjük, hogy megírtad.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy jöhetem, meg örülök, hogy segítség nektek, mert azért nekem is mondják, hogy ebbe inspirálom őket, vagy abba, és tök jó, hogy egymást tudjuk szakmában támogatni, hogy nem csak az emberek, akik olvassák, vagy a kliensek, vagy a betegek, vagy a célközönség, hanem hogy egymást is tudjuk támogatni. És azt is szoktam mondani, ez a dietetikus szakma egy olyan jó kis csapat, hogy így ismerjük egymást, és néha olyan inspiráló másik munkájából így merítkezni, vagy így töltekezni.
Más dolgokat látunk, más szemszögből, más felfogással, és ezért így annyi mindent magunkba tudunk szívni.
Hát meg ebből is látszik, hogy olyan szerteágazó, nem csak a szakma, hanem maga az étkezés, a táplálkozás, hát ugye a határterületen van, tehát hogy így mindennel összefügg kb. És ez ugye mi a szépsége, az a nehézsége is olykor. De igen, nagyon sok oldalú.
Hát nagyon szépen köszönjük.
Szerintem most a rólunk szóló szokásos tudnivalókkal már nem húznám az időt. Adri elérhetőségeit majd mindenképpen betesszük a leírásba. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ne felejtsétek el, hogy most elmegyünk, hát 2,5 hónap szünetre, körülbelül szeptember közepén fogunk visszatérni, viszont addig nyugodtan hallgassátok meg az eddig kijött, hát számozottakkal, számozatlanokkal együtt olyan 80 fölötti epizódunkat.
Hát, szerintem... Gratulálok, ez több könyvet megtöltene ez az anyag, úgyhogy ha valaki gratulálhat, az én vagyok, úgyhogy
hát, le a kalapban. Köszönjük. Szerintem nincs olyan ember, aki az összeset hallgatta, úgyhogy lehet keresgélni, hogy mi maradt ki.
De én egyet ismerek. Az egyik barátunk, ő mindig meghallgatja. Mindig.
Már a pont, és
akkor két embert ismerek. De tényleg az egyik barátunk, ő mindig meghallgat mindent. Néha nagyon aranyos, mert még ír is, kérdez, elmondja, hogy épp mit és hogy változtatott
azóta.
Nem, mérnök. Egy mérnök. Úgyhogy
precíz mérnök. Úgyhogy
igen. De nagyon büszke vagyok rá, mert így abból, ahogy így hiteles információkból összeszedi a dolgokat, annyira ügyesen, rugalmasan csinálja a kis egészséges életmódját, hogy szuper.
Wow.
De azért hallgassátok, hogy voltak. Aztán majd jövünk.
Igen. Köszönjük szépen, hogy most is velünk voltatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!